Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Globális ökológia. Ökológiai problémák társadalmi háttere. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. A 2005 májusában elhangzott előadás felvétele.
Figyelem, figyelem! Amint látjátok, könyvajánló rovatunk ma hosszú lesz, meg egyébként az óra is tömény is hosszú lesz, hiszen ma befejezzük az anyagot. Jó, ezt a könyvet mindenképpen, ha egy könyvet kéne ajánlanom ehhez az órához, vagy ennek az órá, ez az órával kapcsolatban, akkor ez a sorozat lenne, az a címe, hogy a világ helyzete. Ez 1991 óta minden évben földnapja körül jelenik meg. Nagyon-nagyon információgazdag és érdekes. Egyébként arról is híres, hogy hát a híres erről, ez a 91-es kötetet okolhatjátok azért, hogy én itt vagyok elég nagy részben, tehát ugye amikor a pályaválasztásom korszakában voltam, akkor került ez a kezembe. A másik, az egész fél évhez kapcsolódó könyv, ez pedig az Édenkert kiárusítása című 3 éve megjelent könyv. Oké, na most akkor... Ugye, tehát befejezni az egész fél évünket az ökológiai problémák, környezeti problémák társadalmi háttere című résszel fejezzük be, és megbeszéltük már a népesség kérdést, marad a másik két tényező a mai órára, jó, tehát főleg ilyen gazdasági, technológiai és a többi dolgok, most nem mondom el ezt még egyszer. Ami fontos, talán nem mondtam még, de lehet, hogy igen, hogy ugye, ha beszorozzuk a népességet az egyfőre jutó gazdasági teljesítménnyel, akkor nyilván, mivel ez egyfőre van leosztva, ezért a népesség az kiesik, és így kapjuk meg a világgazdaság teljesítményét, jelöljük Y-nal, jó? Tehát ez a kettőnek a szorzata. Tehát akár ebből a formulából ki is lehet ejteni egy trükkel a népességet, és akkor a világgazdaság teljesítménye szőr megszorozva az egyfőre és az egységi gazdasági tevékenység környezeti hatásával. Így is át lehet ezt írni. Mit csinál a gazdaság, akár a világ bármilyen léptékben az emberi gazdaság mit tesz? Hát nem mást, mint természeti erőforrásokat átalakítja végső soron hulladékká. Vagy szennyezésé. Természetesen mindeközben bizonyos emberi igényeket is kielégít, ezért van gazdaság. Ugye, tehát úgy gondolkodhatunk róla, mint bármelyik élőlényről. Egy nagy élőlény tulajdonképpen a gazdaság, amelyik növeli a tevékenysége során az entrópiát. Ugye, tehát rendezett értékes erőforrásokból rendezetlen, értéktelen, kevésbé értékes szennyezést, hulladékot hoz létre. Egy kicsit részletesebben nézzük, hogy ez a hogy jutunk el az erőforrásoktól a szennyezésig, akkor azt látjuk, hogy a kitermelés során nyersanyagok lesznek az erőforrásokból, és ezek aztán a termelés révén válnak termékké, és ugye a kereskedelem révén pedig áruvá. Ó, és az árut fogyasztjuk el, vagy használjuk, a fogyasztás szót szokták inkább a közgazdászok mondani, és úgy lesz a hulladék, illetve a szennyezés. Természetesen ez egy fontos lépés, itt keletkezik a profit, amennyiben piacra kerül az áru. Ugye nem feltétlenül van, ugye ez a gazdasági folyamatnak egy általános sémája, nem feltétlenül ez a helyzet minden esetben. Van, amikor a természeti erőforrást egyből elfogyasztjuk például, tehát bizonyos lépcsők kimaradhatnak, közbülső lépcsők, de a kezdete meg a vége a dolgoknak az minden esetben ugyanaz. Jó, természetesen minden lépcsőnél történik környezet átalakítás, tehát mind a 4 lépcsőnél. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát kitermelés, termelés, kereskedelem, fogyasztás mind a 4-nél. Ha akármelyik folyamatnak, a 4 folyamat közül akármelyiknek megnövekszik a volumene, akkor beszélhetünk a gazdaság növekedéséről, vagy részletesebben, vagy pontosabban a gazdasági teljesítménynek a növekedéséről. Ami egy alapigazság, de hát igen sokaknak nehéz belátni, az az, hogy a Föld ugye véges méretű, és emiatt ez a gazdasági növekedés, ez egy bizonyos ponton túl már nem folytatódhat. Tehát vannak határai a növekedésnek. Például azért nem, mert természeti korlátokba ütközünk. Ugye, ha itt a sémát nézzük, akkor vagy a természeti erőforrások mennyisége véges, és kimerülnek, ugye, mondjuk édesvíz szűkösség, vagy pedig a bolygónak a hulladék elnyelő képessége véges. Tehát nem tudja elnyelni ezeket a szennyezéseket, ebből adódnak problémák. Hát mondjuk a globális éghajlatváltozás erre egy jó példa, de mind a kettőre rengeteg más példát lehet mondani. Jó, tehát a gazdasági növekedés az végső soron a természeti létfeltételeinket ássa alá. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg annak fényében, hogy ma előszeretettel szerte a világon fetisizáljuk a gazdasági növekedést. Az egyik uralkodó mítosz manapság a világban, hogy a gazdasági növekedés az jó dolog, hiszen az mindenképpen növeli az embereknek a jólétét. Ugye ez nem teljesen igazság nélküli elképzelés, hiszen annyiban igen, hogy anyagi dolgoktól is függ a jólétünk, ugye? De az is könnyen belátható, hogy egyrészt az anyagi dolgok, anyagi javak végtelen fogyasztása egy idő után már nem növeli a jólétünket, ugye egyre többet fogyasztunk bele, már nem növeli a jólétünket. A másik pedig az, hogy a jólétünk nyilvánvalóan függ más tényezőktől is, mint az anyagi javak fogyasztása. Mondjuk például az emberi kapcsolataink minőségétől is függ a jólétünk, az elégedettségünk, ez elég triviális. Vagy például az egészséges környezettől, ha már itt tartunk, ugye? Egy egészséges környezetben élünk. Na most, ugye a gazdasági teljesítményt, ezt nyilván elég közismert, manapság rendszerint GDP-ben szokták mérni, ugye ez a gross domestic product, vagyis a bruttó hazai termék. Néha ugye a GNP-t is láthatjátok, ez a régebbi, ugye abban különbözik a kettő, majdnem ugyanaz, abban különbözik, hogy a GDP-ben már benne vannak a külföldi gyártók is. Ugye, tehát amelyek itt mondjuk multik itt termelnek, de végül is ők nem hazaiak. És akkor ilyen bruttó világterméket is szoktak, ugye amikor összesítjük az országoknak a GDP-jeit, és akkor gross world product, ugye a bruttó világtermék, ezt is szokták használni. Jó, tehát ez a gazdasági teljesítménynek a mérőszáma. Ezzel az a nagy probléma, hogy csomó mindent nem vesz figyelembe, amit figyelembe kéne venni. Ugye például nem veszi figyelembe a jövedelem különbségeket az emberek között. Mondjuk az Egyesült Államokban az egyik legmagasabb a GDP, az egyfőre jutó, tehát az átlag, de ez iszonyatos szórásokat takar. Tehát rengetegen hajléktalanok nyomorognak, több millió ember, és aztán vannak megint jó páran, ugye a felső 10 000, akinek nagyon sok jut. Tehát az átlag mögött egy nagyon nagy szórás rejtőzik, ez például nem veszi figyelembe a GDP. Azt egy másik dolog, amit nem vesz figyelembe, és számunkra fontos, ezek a környezeti problémák. Ugye például hát ilyen ki lehet figurázni a GDP-t oly módon, hogy mondjuk ha meg kell tennünk 1 kilométert, és hát mikor járulunk hozzá a GDP növekedéséhez jobban, ha hogyan tesszük meg. Hát ha autóval tesszük meg, akkor jóval inkább hozzájárulunk, mint ha gyalog tennénk meg, hiszen akkor ugye ki kell termelni kőolajat, autót kell gyártani, mindenféle nyersanyagú, tehát és stb. Tehát sokkal nagyobb anyagi fogyasztással jár, ha azt az 1 kilométert kocsival tesszük meg. Éppen ezért akkor jobban hozzájárulunk a GDP növekedéséhez, emellett viszont nyilván a környezeti problémák növekedéséhez is, mint ha gyalog mennénk. Most ennél is tovább lehet menni, és az is állítható, hogy ráadásul azok a költségek is növelik a GDP-t, amelyek arra vannak, vagy arra szolgálnak, hogy a gazdasági növekedésnek a káros következményei ellen védekezzünk. Mondok erre példát, mondjuk erdőirtások vagy klímaváltozás miatt, mint káros következménye a gazdasági növekedésnek, árvizek keletkeznek, ugye ilyesmiről beszéltünk, és az árvizek elviszik a házakat, stb. Ezeket újjá kell építeni, meg védekezni kell a gátak magasításával az árvizek ellen, és ugye ez élénkíti a gazdaságot. Ugye? Építeni kell, tök jó, akkor megint ezek a folyamatok, ugye a nyilak azok nagyobb, vastagabbá válnak itt a sémánkon. Vagy egy másik példa, mondjuk környezeti eredetű betegségek, mondjuk itt nagyvárosban, ugye szennyezett levegőtől például, vagy szennyezett víztől, akármi, ezek fokozódnak, ez is élénkítheti a gazdaságot abban az esetben, hogy akkor több mentőautót kell gyártani, több orvosi műszert kell gyártani, és ez megint pozitívumként jelenik meg a GDP-ben. Holott igazából ez csak védekezés egy káros, éppen a gazdasági növekedés káros mellékhatásai ellen. Jó, tehát egy szónak is száz a vége, a GDP az nem egy jóléti mutató. Ez nagyon fontos dolog. Jó, bár ma nagyon sokan annak tartják, de azért a közgazdászok közül is most már egyre többen, sőt mondhatni, hogy nagyon sokan belátják a GDP korlátait, és egyre több ilyen alternatív mutatót kezdnek alkalmazni. Ezek közül az egyik legismertebb, csak egy példát mondok, több ilyen van, az az ISEV, ugye Index of Sustainable Economic Welfare, vagyis a fenntartható gazdasági jólétnek az indexe. Ugye ez már egy csomó olyan dologgal számol, amivel a GDP nem, mondjuk jövedelemkülönbségekkel, bizonyos környezeti költségekkel. Ebből is kimarad még egy csomó dolog, de már jóval teljesebb. Na most az érdekes, ha a GDP-t meg az ISEV-et összehasonlítjuk, jó pár nyugat-európai, sőt, mondhatni nyugati országra, Egyesült Államokra is igaz az a mintázat. Itt megy az idő, mondjuk kezdjük a háború végétől, és egy körülbelül ilyen mintázatot láttunk, hogy egy ideig együtt növekszik a GDP meg az ISEV, és valamikor a 70-es, 80-as évek környékén a kettő elválik egymástól. Az ISEV stagnál, vagy picit csökken, a GDP meg növekszik tovább. Ugye? Ez a GDP, ez az ISEV. Jó, tehát nem mindegy, hogy hogyan mérjük a gazdasági jólétet, vagy egyáltalán a jólétünket, miben mérjük, milyen indexekkel, és ettől függően nagyon különböző képet kaphatunk. Ha most ma azt látjuk, hogy nincsen, tehát a gazdaságban van egy ilyen folyamatos növekedési kényszer szerte a világon, tehát nincsen egy ilyen beépített fék, amely meggátolná, amikor már a gazdasági növekedésnek káros hatásai vannak, meggátolná ezt a növekedési kényszer. Ha most ez egy érdekes kérdés, hogy vajon miért van ez a kényszer, miért növekszik a gazdaság? Ezt kétféleképpen lehet megközelíteni. Egyrészt lehet magyarázni a piacgazdaságnak az alapvető természetével is, mert hogy ugye ennek az egész rendszernek a fő mozgató rugója az a nyereségszerzés, és a nyereségszerzés az akkor valósítható meg, ha növeljük a befektetéseket. Ugye növeljük a befektetéseket, azzal élénkítjük a gazdaságot, vagyis ezeket a folyamatokat, ezt a négy nyilat vastagítjuk, növeljük a gazdasági teljesítménynek a volumenét. Tehát ez egyfelől igaz. Magában a rendszerben is van egy ilyen jellemző. Na most, ez viszont még nem a teljes magyarázat, mert például gondolhatunk arra is, hogy nem csak a kapitalista gazdaságok növekedés orientáltak, hanem a kommunista tervgazdaságok szint úgy azok voltak, ha még van ilyen, akkor azok most is. Tehát valami más magyarázatnak is kell lennie emellett. És a legfontosabb dolog az itt az, hogy ez maguk az államok is igyekeznek előmozdítani a gazdasági növekedést. Hát itt akár Magyarországra gondoljatok, tehát ugye kitüntetett társadalmi cél, hogy a gazdaságnak növekednie kell. Ha növekszik, akkor boldogok vagyunk, ha nem nő annyira, vagy esetleg ugye recesszióval stagnál a gazdaság, akkor meg ugye szomorkodunk, hogy jaj, de rossz nekünk. Ugye? Tehát ez egy kitüntetett állami cél, abszolút prioritás szerte a világon, hogy növekedjen a gazdaság. Most kérdés az, hogy miért? Miért prioritás ez? Hát vélt vagy valós indokok alapján, ugye mondjuk valós indok például a munkanélküliség csökkentése. Ez valóban jó persze, ugye növeljük a beruházásokat, akkor munkahelyeket teremtünk, tehát ez nagyon gyakran a gazdaság élénkítésével tényleg lehet csökkenteni a munkanélküliséget. Sokkal kevésbé igaz dolog az a cél, hogy a szegénységet szüntessük meg a gazdasági növekedéssel, vagy jövedelem különbségeket mérsékeljük. Ugye? Ez az a felfogás, hogy mondjuk van egy tortánk, és hogy az igazságtalanul van elosz, van akinek ilyen tök vastag szeletek jutnak, van akinek meg néhány morzsa, nagyon vékony szeletek. Ugye? És akkor úgy állunk hozzá a dologhoz, hogy nem igazságosan adagoljuk ugyanazt a tortát, hanem süssünk egy nagyobb tortát, és akkor majd mindenkinek több jut belőle. Ugye? Na most, hát mi a gond ezzel? Az a gond, hogy eddig a növekedés, mint azt majd később is látni fogjuk, mind az országokon belül, mind az országok között fokozta az egyenlőtlenségeket. Na most, ráadásul, ugye hát az abszolút mérték a szegénységnek hiába csökken, ugye ez azt jelenti, hogy még a legszegényebb is egy nagyobb szelet tortát kap, de hiába csökken az abszolút szegénység, ha az úgynevezett relatív szegénység az növekszik, tehát a másik emberhez viszonyított tortaszelet, ugye? Tehát mikor a gazdagabb viszont egy még sokkal vastagabbat kap a nagyobbból, mint ami volt neki. Ugye? És ez azért fontos, mert hogy a szociálpszichológiai kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy az emberek az anyagi helyzetüket nem abszolút értelemben élik meg, hanem mindig más emberekhez viszonyítva. Barátaikhoz, környezetükhöz, rokonokhoz, szomszédokhoz viszonyítva. És ahhoz képest fogják értékelni magukat, hogy ők szegények-e vagy gazdagok. Ugye mondjuk egy példával, ha mondjuk Józsi bácsinak biciklije van, de a szomszéd Pista bácsinak is biciklije van, akkor nem lesz különösebb problémája. Ha mondjuk Józsi bácsinak már trabantja van, tehát ugye az abszolút szegénysége az csökkent, viszont a szomszéd Pista bácsinak meg Mercedes-e, akkor mégis a második esetben hiába van neki abszolút értelemben több, relatív értelemben kevesebb van neki, és akkor ugye szegényebbnek fogja mégiscsak érezni magát a második esetben. Ugye, mert mindig másokhoz viszonyítjuk a jólétünket. Na most ami a legfaramucibb az egészben, hogy újabban 90-es évek közepe óta nagyjából egyre gyakrabban hallani azt is, hogy a gazdasági növekedés ez a környezetpusztítás csökkenéséhez járul hozzá. Na most hát ugye az előbb elmondottak fényében igen furcsán hangzik, nem tökéletes marhaság, de csak majdnem. Ugye ezt úgy szokták, ez a elég híres fordított U alakú görbe, ami azt jelenti, hogy itt van valamilyen környezeti mutató, jó, mondjuk valamilyen szennyező anyagnak a koncentrációja, és itt megy a GDP. És a fordított U alakú görbe azt mutatja, hogy ahogy emelkedik a GDP, egy ideig valóban romlik a környezeti mutató, tehát nagyobb lesz a szennyezés, aztán egy bizonyos pont után elkezd csökkenni. Ugye? Na most ezt az ábrát, ezt tegyük is rögtön zárójelbe, mert mondom, nem totál hülyesség, de nagyon korlátozott igazság van csak ebben az ábrában. Mikor igaz? Hát egyrészt kizárólag szennyezésekre igaz, de nem minden szennyezésre, csak azokra a szennyezésekre, amelyek helyben, rövid távon, viszonylag olcsón, nagyobb életforma változtatás nélkül felszámolhatók. Ilyenek bizonyos vízszennyezések, vagy a kén-dioxid, ugye egy gyakran emlegetett példa ebben az esetben, vagy szénmonoxid, tehát vannak bizonyos szennyezések, de nem érvényes például már a szén-dioxidra, ugye, mint az egyik legfontosabb ilyen szennyezőre, és abszolút nem érvényes a természeti erőforrásoknak a kitermelésére. Ráadásul, tovább lehet itt menni, ilyen görbét, ha kapunk, az nagyon sokszor műtermék két okból. Az egyik az az, hogy ahogy növekszik egy országnak a GDP-je, nagyobb lehetőségei vannak arra, hogy eltávolítsa magától a környezetpusztítást. Ugye, és akkor azt látjuk, mondjuk erről beszéltünk már, mondjuk Németországban azt látjuk, ha itt mondjuk az erdőirtás mértéke van, hogy egy GDP pont után elkezd csökkenni. Ugye nem azért, mert kevesebb faanyagot használnak föl, hanem már megengedheti magának az ország, hogy importálja azt a faanyagot. Ugye, és ha nem országon belül nézzük, hanem globálisan, akkor már nem érvényes a fordított alapú görbe. Ugye ez egyik dolog. Másik dolog, ami egy nagyon fontos, egyéb más kontextusban is érdemes erre minden esetben figyelnetek. Hogyha két változó között látunk egy valamilyen összefüggést, az még nem feltétlenül jelent okokozati összefüggést. Ugye, az lehet egy puszta korreláció is a két változó között, és nincs oksági kapcsolat. Ugye, ebben az esetben is lehet azt mondani, mert sokan állítják azt, hogy a környezeti mutatók javulása az nem a GDP nagyságától függ, hanem egyéb olyan dolgoktól, amik esetleg együtt változnak sok esetben a GDP-vel. Ugye ilyen mondjuk a közoktatásnak a fejlettsége, ugye egy környezeti nevelésre mondjuk oktatják a nebulókat, vagy a demokratikus intézményeknek a megléte, itt a szólásszabadságra gondolok például, amikor az emberek fel tudnak lépni mondjuk a saját környezeti érdekeik érdekében. Sokszor pozitívan korrelál a GDP-vel, és úgy látjuk, mint a GDP lenne az oka, pedig GDP-hez nincs sok köze, más dolgokhoz van köze. Jó, tehát ez egy puszta korreláció is lehet. Jó, tehát a gazdasági növekedés összességében sem a szegénységet nem oldja meg, sem a környezeti problémákat nem oldja meg. Ez igencsak egyértelműnek tűnik. A most, ugye a gazdasági globalizáció az, amiről mindenképpen kell beszélnünk, hogy ez a globalizáció, hát ez egy nagyon divatos szó, nagyon gyakran halljátok nyilván ti is. Én nem is definiálnám azt, hogy mi az, hogy globalizáció, mert ez gyakorlatilag lehetetlen. Ez egy nagyon-nagyon képlékeny fogalom. Viszont a gazdasági globalizáció az viszonylag jól jellemezhető, és ezt fogjuk megtenni. A gazdasági globalizációnak két legfőbb jellemzője egyrészt a tőkének, különböző tőkéknek a szabad áramlása, másrészt pedig a szabad kereskedelem. És a gazdasági globalizációnak a fő célja, és úgy kapcsolódik az előző témánkhoz, a gazdasági növekedésnek a fenntartása, sőt fokozása. Jó, tehát a gazdasági globalizáció erre jó, hogy tovább növekedjen a világgazdaság. Miért van ez így? Hát egyrészt, mert ha itt a folyamat elejét nézzük, egyre újabb természeti erőforrásokat kell találni a világban, hogy tápláljuk a gazdaságnak a gépezetét. Mondjuk olyan erdőkhöz kell eljutni, amelyeket eddig még nem termeltek ki. Ami meg is történt mondjuk 90-es években, amikor nagyon sok fakitermelő cég átment Amazóniába. Ez egyik dolog. Másrészt, ha kicsit távolabb nézzük a folyamatot, akkor ugye az árukat is el kell adni valahol, tehát új piacokat kell szerezni az áruinknak. Egyre több emberrel kell elhitetni, hogy arra az X dologra szüksége van. Ugye itt nyilván a reklámok, igényeknek a teremtése, fölkeltése, ez nagyon fontos dolog. Ami ide tartozik, és ugye ami a háttér, ami előtt beszélgetünk, az még az, hogy a gyarmatosításnak a hatalmi struktúrái, azok abszolút fennmaradtak mind a mai napig. Erről már korábban is talán ejtettünk szót, ugye csak most már nem politikai értelemben, tehát általában a legtöbb helyen a harmadik világban is önálló államok vannak, de gazdasági értelemben ez az aláfölé rendeltségi viszony, ez mind a mai napig megvan. Ugye, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a gazdag országok a szegények természeti erőforrásait használják és kihasználják igen olcsón. Jó, erre mindjárt visszatérünk. Jó. Az egész folyamatnak, a gazdasági globalizációnak a fő szereplői, kicsodák, micsodák? Hát egyrészt ugye a multinacionális cégek, nagyon megnövekedett a számuk, 60-as évek végén összesen olyan 7000 körüli multinacionális cég volt a világban, 95-ben már 40 000 volt. Jó, aztán ugye persze most ezek olvadnak össze, tehát ez megint egy bonyolult dolog, ugye egyre nagyobbá válnak, és akkor így lesznek erősebbek, hogy összeolvadnak. Most ez a trend. A multikon kívül a másik főszereplők pedig főszereplők bizonyos nemzetek fölötti intézmények. Mely intézményekre gondolok? Hát egyrészt ugye a híres vagy hírhet hármas az az IMF, International Monetary Fund, vagyis Nemzetközi Valuta Alap, aztán a World Bank, vagyis a Világbank, és amiről meg végképp sokat fogunk, hát nem sokat, de részletesebben beszélni, ez a WTO, vagyis a World Trade Organization, kereskedelmi világszervezet. Jó, és aztán mondjuk a G8-at meg lehet még itt említeni, majd erre a kettőre fogunk kitérni, de a G8-at is érdemes megemlíteni, ugye a világ gazdaságilag legerősebb országait plusz Oroszországot tömörítő szervezet minden évben egyszer-kétszer összeül és tanácskozgatnak. No, tehát maradjunk először a multiknál. Ugye köztudottan egy multinak a fő célja eléggé el nem ítélhető módon, hát ez is a rendszer logikájából fakad, az, hogy profitot, tehát rövid távon profitot, pénzügyi nyerességet szerezzen. Na most mindehhez, ugye az, hogy elérjék, igyekeznek elhárítani minden olyan akadályt, ami ennek az útjában áll. Milyen akadályok lehetnek? Hát például szociális szabályozás, vagy környezetvédelmi szabályozás. Igyekszenek lobby erejükkel felpuhítani mondjuk a környezetvédelmi szabályozás bizonyos országokban, vagy, ugye, amit nagyon gyakran látunk, áttelepülni az egyik országból egy másikba, ahol a környezetvédelmi szabályozás az gyengébb. Miért jó ez nekik? Azért jó, mert akkor a tevékenységüknek a környezeti költségeit, azt nem kell megfizetniük. Ugye? És akkor, ha nem fizetik meg, akkor ezek a költségek nem tükröződnek az árban, a termékük árában, amit előállítanak. Ha ez nem tükröződik, akkor olcsóbb lesz a termék. Ha olcsóbb lesz a termék, akkor meg természetesen versenyképesebb a termék. Ugye? Tehát ez nyilván nagyon logikus egy szűk szemszögből nézve. A probléma az csak az, hogy ezek a költségek abszolút nem tűnnek el. Tehát ezek a költségek megmaradnak, csak valakik megfizetik. Na, kik fizetik meg ezeket a költségeket jellemzően? Hát igen, mondjuk akik helyben, mondjuk egy ilyen harmadik világbeli országban laknak, igen. Általánosabban egy kicsit azt lehet mondani, hogy általában a szegények, tehát a szegényebb rétegek, akik megsínlik ezeket a dolgokat. Aztán, hát gondoljunk arra, hogy nem csak a jelenben élnek emberek, hanem a jövőben is, ugye? Tehát a jövő nemzedékek életlehetőségeit szűkítjük be ezáltal nagyon sokszor. Ugye, hogy most mondjuk túlzott mértékben termeljük ki az erőforrásokat, vagy túl sokat szennyezünk. Ugye? És amit még lehet mondani akár harmadikként, hogy ugye más élőlényeknek az életfeltételeit rontjuk, vagy szűkítjük be. Jó? Nagyon fontos fogalom, tehát ezeket a költségeket a termelésnek, vagy akármilyen gazdasági tevékenységnek az ilyen külső költségeit, azokat hívják ugye a közgazdászok externális költségeknek, vagy másképpen negatív externáliáknak. Jó, tehát ezek, amiket nem jelenítenek meg az árban, de mégis ugye azért külső költségek, mert azok rajtuk kívüliek, de a tevékenységükön kívüliek. Jó, hát erre rengeteg példát lehet mondani, csak egyet mondanék, ami hát közel áll valószínűleg mindenkihez, akinek, legalábbis akinek van mobiltelefonja. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok azt, hogy ugye a mai mobiltelefonokban például szinte kötelező alkatrész már, azt hiszem a memóriához kell egy olyan kis alkatrész, amihez egy ritka fém ért bányászata szükséges, ezt úgy hívják, hogy tantáloxid, és hát ennek nagyon kevés lelőhelye van, és a legjobb lelőhelye az Közép-Afrikában van, ahol hát igen, érdekes körülmények között bányásszák ezt ki nekünk, hogy a mi mobiltelefonjainkban meglegyen. Hát például egyrészt ugye, hogy szociális oldalról rabszolgák végzik ezt a munkát, másrészt meg ugye természeti oldalról egy nagyon veszélyeztetett fajnak, a hegyi gorillának az egyik utolsó élőhelye, tehát mondjuk egy fajt fenyeget kipusztulással, meg hát erdőirtások is történnek emiatt. Jó, ezt persze mi nem látjuk, meg általában legtöbb ember nem tud róla, hogy olyan jó messziről is érkeznek alkatrészek, és ezt mi nem is fizetjük meg ennek az árát, ezek ilyen külső költségek, externális költségek, amelyet mások, más emberek vagy más élőlények fizetnek meg. Na, rengeteg ilyen példa van, csak most egyet emeltem ki. Most, amit itt nagyon fontos megemlíteni, tehát mindez, amit az előbb a multikról elmondtam, amit nagyon könnyű átsúszni ilyen összeesküvés elméletekbe, meg ilyen, hát elég, ugye van ennek egy ilyen szélső, jobboldali kritikája is ennek az egész tevékenységnek, úgyhogy gyorsan leszögezném, hogy ez az egész a rendszernek a logikájából fakad, tehát ez egy rendszer probléma, és nem abból fakad, legalábbis nem elsősorban abból fakad, hogy ezeket a multikat csúnya, rossz, gonosz bácsik irányítanák. Ilyen is van természetesen, meg sok irányítója vagy vezér a multiknak nem ilyen. De ha ilyen is van, ez inkább csak másodlagos, tehát ezek az emberek szelektálódnak ki, mert akik jó érzésűek, azokat vagy leváltják, ugye, vagy ilyen etikai szempontokat próbálnak figyelembe venni, azokat vagy leváltja az igazgató tanács, vagy maguktól mondanak le, és tényleg olyan emberek kerülnek oda, akik mondjuk ilyen szempontokkal nem foglalkoznak, hogy mondjuk az egyik alkatrészhez kellő ércet, az rabszolgák segítségével, meg gorillák, hát ezekkel ugye nem feltétlenül törődnek. Jó, de megint mondom, ez a rendszer logikájából jön, tehát mondjuk, ha egy cég partizán akcióban elkezdene környezetvédelmi normákat, szigorú környezetvédelmi normákat magára erőltetni, úgyhogy a többiek ezt nem teszik meg, akkor nyilván lemarad nagyon éles a verseny, lemarad a versenytársakkal szemben. Ugye, most erre majd visszatérünk még. Erre ugye azt is úgy is meg lehet az egészet fogalmazni, hogyha mondjuk, mit tudom én, valamelyikünk ülne oda a multinak a vezérigazgatói székében, akkor se tudna más tenni, mint amit tesznek, mert rendszerből lesz fakad. Ugye? Tehát vagy azt tudjuk tenni, hogy lemondunk, tehát ez egyetlen lehetséges dolog. Na most itt az externáliák kapcsán, ugye az externáliákat azt szokták mondani, hogy akkor internalizálni kell, vagyis ezeket a külső költségeket belsővé kell tenni, meg kell jeleníteni az árban. Ugye te jelenjenek meg az árban ezek a költségek. Hát ez nagyszerű, meg nagyon jó dolog is lenne, de nem teljes megoldás. Több okból sem. Hát egyrészt felmerülnek etikai problémák. Ugye az egyik legfontosabb az, hogy mindehhez be kell árazni a természetet, ugye? Tehát meg kell mondani, hogy melyik természeti erőforrás mennyit ér. Mondjuk az a gorilla, az utolsó gorillák, egyik gorillák, azok mennyit érnek dollárban. És erre nagyon sok ember, vagy bármilyen pénznemben, nagyon sok ember azt mondja, hogy hoppá, hát ilyet ne csináljunk, ilyet nem szabad csinálni. Ugye, mert akkor ha van x dollárod, akkor megveheted és elpusztíthatod, ugye? Nagyon sok ember mondja ezt erre, hogy nem, ez semmi pénzért, ugye? Vagy egy erdőrészt, egy különleges ökológiai rendszert. De nagyon sok ember mondja, hogy ez semmi pénzért nem pusztítható el, tehát lehetetlen beárazni. Ide kapcsolódik a másik kritikája a költségek belső vételének, az pedig az, hogy bizonyos szolgáltatások semmi pénzért nem vehetők meg. Ugye, tehát ha nincs víz, mondjuk nincs édesvíz, és nem áll rendelkezésünkre mondjuk sós víz sem, amit tudunk drága pénzen édesvízé tenni, akkor igazából ez semmi pénzért nem pótolható szolgáltatás. Nem tudunk mit tenni, hiába van bármennyi pénzünk. Ugye, vagy a bioszféra 2 kísérletre gondoljatok, ugye? Ott is nagyon, nagyon nagy pénzből igazából nem tudtak előállítani bizonyos szolgáltatásokat. Ó, szóval a piaci ára bizonyos dolgoknak hiába árazzuk be, mondjuk az édesvizet, azt szépen be tudjuk árazni, de az nem tükrözi a valós értéket. Most ez megint fontos különbségtétel az ár és az érték szavak között. Ugye, hogy az árat úgy is mondhatjuk, hogy piaci érték. Tehát a piaci érték az egy szűk kategóriája az értéknek. Tehát erre ugye a klasszikus példa az, hogy még a közgazdaságtan egyik klasszikusától származó példa, az ár és érték közötti különbségre, az ugye a gyémánt és az édesvíznek az esete. Ugye hát melyiknek magasabb a piaci ára? kettő közül nyilvánvalóan a gyémántnak, viszont az értéke az a víznek sokkal nagyobb, hiszen gyémánt nélkül meg tudunk élni, viszont víz nélkül meg nyilvánvalóan nem. Jó, tehát ezt a két szót, ezt nem szabad keverni. Most a multik után akkor térjünk ezekre a nagy nemzetek fölötti, vagy nemzetközi, hát ez mikor, hogy, szervezetekre. És akkor a Világbankot és a WTO-t nézzük meg majd ezek közül. Kezdjük a Világbankkal. Ugye egyébként Magyarország is tagja a Világbanknak, 80-as évek közepe óta már. Mit csinál a Világbank? Mi a tevékenységének a lényege? Hát ugye az úgynevezett kitétel az fontos, az úgynevezett fejletlen területeken próbál elősegíteni tőkebefektetéseket, és ehhez hiteleket ad az országoknak, harmadik világbeli országoknak főleg, ugye, meg tanácsokat ad, hogy mit, hogy kell csinálni. Ezek a tanácsok általában arról szólnak, hogy úgy hangzanak, nyissák meg a piacaikat, fokozzák az exportot, és engedjék be a külföldi beruházókat, tehát gyakorlatilag a multikat. Tehát nem szól másról, mint hogy a multiknak a globális terjeszkedését segítsék. Ugye, vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy bekapcsolják ezeket a területeket a világgazdaságnak a vérkeringésébe. Ami még ide tartozik, hogy két dolog is. Egyrészt a természeti kincsek kiaknázására biztatják, ugye hát így lehet az exportot fokozni, hiszen ezek az országok általában a természeti kincsekben gazdagok. Másrészt, ami még fontos, hogy általában egy-egy termékre specializálódnak ezek az országok, valahogy úgy alakulnak a dolgok. Ugye itt lehet mondani például a kakaótermesztőket Nyugat-Afrikában, ami azért gond, de más kontextusban már beszéltünk erről, hogy a diverzitás, sokféleség az biztonságot nyújt. Ha egy-két olyan termék van, amit az ország bevétele múlik, tehát egy-két export termék van, van ilyen eset, jó pár ország, ahol tulajdonképpen csak egy ilyen van, ők néhány nyugat-afrikai kakaótermelő ország, akkor ez nyilván nagy kiszolgáltatottságot jelent. Ugye, mondjuk lemegy a kakaónak a világpiaci ára, nem sok befolyásuk van erre a harmadik világbeli országoknak, akkor az az ország hát szarban van, ugye csúnya szóval kifejezve. Most ami még a Világbank tevékenységéhez hozzátartozik, azon kívül, hogy mondjuk a természeti erőforrások kitermelését fokozza mindaz, amit ők tanácsot szoktak adni, mindazok a tanácsok, hogy eleve környezetromboló beruházásokat szeretnek támogatni. Tehát mondjuk új bányáknak a nyitását, vagy ilyen, ami nagyon gyakori, hogy ilyen gigantikus duzzasztó műveknek az építését. Ráadásul ezekhez olyan szofisztikált technológiákra, high-techre van szükség, ami ugye ők nem tudnak előállítani, tehát a gazdag országokból kell importálni. Na most ahhoz, hogy importálják ugye ezeknek az árát, ezeket meg kell fizetni, ahhoz viszont fokozni kell az exportbevételeket, tehát hogy valahogy ezeket megfizessék. Ugye? Aztán meg azokat a hiteleket is vissza kell fizetni, amiket a Világbank adott, és ezek miatt került nagyon sok harmadik világbeli ország az 1980-as évektől kezdve adósságválságba. Ugye ez a nemzetközi adósságválság, ezt talán hallottátok már ezt a kifejezést, ugye ezért küzdenek nagyon sokan itt, hogy a gazdag ország, mondjuk civil szervezetek közül ugye a harmadik világnak az adósságait elengedjék, ugye, mert ezek mondjuk a nyugati országok büdzséjéhez képest ezek elég jelentéktelen összegek, viszont azokban az országokban meg nagyon nagy összegeknek számítanak. Jó, ami ide tartozik még az, hogy a természeti javak, a természeti erőforrások kitermelését a harmadik világban az is fokozza, hogy a világpiaci árakat, mint az előbb mondtam, ugye a harmadik világ országai nem nagyon tudják befolyásolni, igazából a nyugati országok diktálják a világpiaci árakat, és a természeti erőforrások árait, ugye, amiben a harmadik világ jó, azt igyekeznek alacsonyan tartani, és ugye a fejlett technológiákét pedig magasan. Ugye ezt konkrét adatok is alátámasztják, 1960 és az 1990-es évek eleje között átlagban minden nyersanyag ára, tehát minden nyersanyagára csökkent, átlagban körülbelül a felére. Egyetlen kivétel van, ugye ezt említettük már, a kőolaj, amikor összefogtak a kőolaj exportáló országok, olajválságok, ugye? De a kőolajat leszámítva az összes nyersanyagnak a világpiaci ára, hát ráadásul általában jelentős mértékben csökkent. Tehát ez a trend. Most ugye felmerül a kérdés, hogy oké, hát akkor most ha ez történik, akkor ezt a harmadik világ országai miért csinálják? Ugye hát miért jó ez nekik, miért nem lépnek ki ebből a rendszerből ők egyáltalán? Erre ezt többféleképpen lehet magyarázni, úgy is lehet magyarázni, hogy ugye megvan a fejlődésnek az illúziója, hogy majd egyszer ők is, ha ezen a fejlődési versenypályán haladnak, olyan gazdagok lesznek, mint a nyugati világ. Ez biztos, hogy fontos dolog. A másik dolog pedig az, hogy rövidtávú érdekeik, és elsősorban ezek országok elitjeinek az érdekei diktálják azt, hogy bejöjjenek a multik, és bekapcsolódjanak a világgazdaságban. Jó, erre majd még vissza is térünk, de nagyon sok harmadik világbeli országban láthatjuk azt, hogy igazából akik a gazdasági globalizációból hasznot húznak, az egy nagyon szűk elit réteg. És ők ösztönzik, és a nagyobb része a társadalomnak ezt hát inkább negatív hatással van rá ez az egész dolog. Jó, de hát ők viszont az elit segítségével terjeszkednek a multik a harmadik világban, és összességében ráadásul, ami még itt lényeges, sokszor látható, hogy egymás alá ígérnek a harmadik világbeli országok. Ugye ez a negatív verseny, vagy race to the bottom, így tehát lefelé tartó verseny, így szokták ezt mondani, hogy mondjuk felpuhítják szándékosan a környezet-természetvédelmi szabályozást, hogy ezzel vonzzák oda a befektetőket. Ugye ilyen történt például az ázsiai gazdasági válság után, 97 után Brazíliában, ahol hát többek között az IMF Világbank tanácsára felpuhították az amazoniai esőerdők védelmére vonatkozó természetvédelmi törvényeket, és ezáltal ösztönözték azt, hogy oda települjenek be beruházók ezekre a területekre. Jó, hát a másik híres, hírhedt intézmény, amiről beszélünk, ez pedig a Kereskedelmi Világszervezet. Ugye ahhoz, hogy a gazdasági terjeszkedés, a gazdasági globalizáció fokozódjon, ez szabad piacokra van szükség. Ami azt jelenti, hogy az áruk, illetve a különböző tőkéknek az áramlását, a szabad áramlását ne lehessen korlátozni. Mondjuk környezetvédelmi szempontok alapján ne lehessen korlátozni, sőt, a már meglévő korlátokat, mondjuk vámokat, ezeket is le kell bontani. Tehát szabad kereskedelem, szabad piacok. Ez a kulcsszava a WTO-nak. Ugye a kulcs elve, ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy ez a diszkrimináció tilalma. Ami nagyon jól hangzik, ugye ne diszkrimináljunk. Ugye hát ez tök jól hangzik, diszkrimináció tilalma. De ezt hivatott biztosítani a WTO, amelynek egyébként Magyarország is tagja, szintúgy, mint a Világbanknak, és fontos itt megemlíteni a WTO elődjét is. Ugye 95-ben jött létre a GATT alapjain a WTO. A GATT az azt jelenti, hogy General Agreement on Trade and Tariff, vagyis általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény. Tehát ez egy ilyen világszintű egyezmény volt, több oldalú egyezmény, amit váltott föl egy ennél erősebb valami, egy nemzetközi szervezet 95-ben. Na most mit jelent? Ugye mondtam, hogy szépen hangzik ez, hogy diszkrimináció tilalma, ez mit jelent a gyakorlatban, mondjuk a környezeti szempontokat nézünk. Hát például azt jelenti, hogy természetpusztító módon előállított terméket nem lehet kitiltani, vagy legalábbis nem éri meg kitiltani az importáló országnak. Ugye, tehát mondjuk én vagyok egy importáló ország, és azt veszem észre, hogy ez a termék, ez úgy gyártódik, hogy közben egy faj, egy ritka veszélyeztetett és értékes faj kihalásához vezet. Akkor próbálom ezt, ugye, emiatt, ugye, mert érzékeny vagyok az ilyen dolgokra, próbálom ezt korlátozni, de akkor a WTO-nál bepanaszolhat engem az exportáló ország, hogy hát ez kérem szépen diszkrimináció, hát itt a saját piacait és saját iparát vagy mezőgazdaságát akarja védeni. Ugye, hát ha ismerős ez a történet, aki itt volt, mikor a géntechnológiáról beszéltünk, akkor ugye hát pontosan erről beszéltünk, az Európai Unió és az Egyesült Államok között fennálló konfliktus, illetve vitarendezési eljárás a WTO-nál, ez is valami hasonló. Na most mindez azt jelenti, hogy az értékes természeti erőforrások gyakorlatilag védhetetlenek, akkor, ha valahol a világban van rá kereslet. Ugye, tehát ha valahol eldöntik, hogy azt a, mit tudom én, megint a teknősökkel jövök, de mondjuk azt a teknősfajt vadászni fogják, és a világ másik felé meg van rá kereslet, akkor igazából a szabad kereskedelem elve szerint, és a diszkrimináció tilalma szerint, és a WTO fő elve szerint, ez gyakorlatilag megakadályozhatatlan, hiszen akkor be lehet panaszolni ezt az országot, stb. Jó, tehát a WTO, amiről hát szoktunk néha hallani, de igazából olyan nagyon sokat nem, ugye a háttérben szépen működik, tehát egy bizony egy olyan szervezet, ami abszolút hatással van az életünkre, de mondok, nem csak környezeti szempontból lehet kritizálni, de hát ugyanúgy mondjuk gyerekmunkával előállított terméket se lehet kitiltani. Ugye mondjuk a börtönmunkával előállítottat az ki lehet, a gyerekmunkával előállítottat nem, ugye? Tehát mondjuk a Nike sportcipők, amik gyártódnak, ugye ez volt egy ilyen botrányos eset. Dél-Kelet-Ázsiában azokat hát hiába tudjuk, hogy gyerekmunka, ezt nem lehet a WTO elvei szerint. Jó, tehát ezt nem csak környezeti szempontból lehet megközelíteni. Meg a nemzetközi kereskedelemnél annyit, hát ugye erről beszéltünk, hogy fajok behurcolása, stb. Tehát említettük már korábban is. Még egy dolgot említenék, hogy ugye ezek a nagy távolságú szállítások, ezek igencsak környezetszennyezőek tudnak lenni, csak egyetlen adat, a világ kőolaj felhasználásának körülbelül 1/8 fordítódik a nemzetközi kereskedelem során történő mozgásokra. Jó, egyébként aki a WTO-ról akar olvasni, van egy nagyon vékony és közérthető összefoglaló, az a címe, hogy a WTO. Ez pedig egy különösen kitűnő könyv, Boda Zsolttól a globális ökopolitika, nagyon sok mindenről, ami kapcsolódik az óránkhoz, Kyoto-i jegyzőkönyvről is, WTO-ról is van egy külön fejezet, stb. Tehát ez egy remek és olvasmányos könyv. Jó, multikról, meg részben ezekről a nagy szervezetekről pedig ez egy bestseller, a Kortennek a Tőkés Társaságok Világuralma. Ezt olvasta valaki? Mert ez egy elég ismert könyv. Igen, na, nagyszerű. Ezt is jó szívvel tudom ajánlani. Jó, tehát összességében még annyit a gazdasági globalizációról, amit fontos elmondani, hogy ez egyáltalán nem egy spontán folyamat. Ezt azért mondom, ezt nagyon sokszor szokták mondani, hogy hát ez a globalizáció, ez úgy van, ez történik, mint egy ilyen, mit tudom, földrengés, vagy egy meteorit becsapódás. Hát ezzel nem tudunk mit tenni, ez úgy van, alkalmazkodnunk kell hozzá. Szó sincs erről. Itt, amint az előzőekből is következik, mondjuk ha a WTO-ra vagy a Világbankra gondolunk, itt világszerte, vagy a multikra, világszerte menedzserek, diplomaták, politikusok ezrei dolgoznak azon, hogy ez a folyamat menjen a világban. És az, hogy spontánnak tűnik számunkra, hogy ez illúziónk van, ez igazából azon múlik, hogy olyan távol történnek, hogy a világpolitikának, meg a világgazdaságnak, hogy a számunkra valahol már olimpuszi ködbevesző csúcsain történik ez az egész, hogy nem látunk rá, és úgy tűnik, mint a spontán volna, miközben itt hát emberek dolgoznak ezen, és ez nem egy, abszolút nem egy ilyen természeti jelenség, ez hasonlítható folyamat. Jó. Amit már említettem, és ezzel zárjuk a globalizációs részt, hogy a gazdasági globalizációnak van egy nagyon fontos következménye, ez pedig az, hogy növekednek a jövedelem különbségek mind országok között, mind országokon belül. És nézzük meg főleg azt, hogy országokon belül miért. Azért, mert aki bekapcsolódik a világgazdaság vérkeringésébe, ugye aki világpiacra termelnek, azok anyagilag jobban járnak, mint a társadalom többi tagját. Ez főleg a harmadik világban figyelhető meg, ugye az elit esetében, de azért ez valamennyire például Magyarországon is látható, ugye? Tehát aki vezető beosztásban dolgozik egy multinál vagy egy nagy banknál, azok általában ugye anyagilag felső 10 000-ben vannak. A harmadik világban az elit segítségével terjeszkedhetnek, mint mondtam, a multik is. Na most erre egy nagyon híres és nagyon megdöbbentő példa, ez a közismert olajtársaságnak, a Shell-nek az esete Nigériában. Nigériáról köztudott, hogy hatalmas olajkincse van, a kitermelése viszont óriási természeti károkkal jár. És a 90-es években a helyiek, a benszülöttek, akiknek tönkrement a földjük ennek következtében, igen erőteljesen kezdtek tiltakozni, lázadozni a Shell ellen, és nek az lett a következménye, hogy a Shell a nigériai elit segítségével tulajdonképpen egy kommandót szervezett, a nigériai erőszakszervezetet fegyverezte föl, tehát a saját pénzéből, ez nem túlzás, nem ámítás, és hát szépen leverte ezeket a lázadásokat, rengeteg halálos áldozat. Egyébként most folyik is emiatt az emberi jogok durva megsértése miatt, nem környezeti okokból, de legalább az emberi jogok megsértése miatt per az Egyesült Államokban a Shell ellen, tehát ez folyamatban van. Jó, és ami a történethez tartozik, hogy hiába van hatalmas olajkincse Nigériának, állandó az üzemanyaghiány, meg a fűtőanyaghiány az országban, mert ezt az olajat exportálják, a bevétel viszont, és ez megint egy nagyon általános mintázat, a bevételnek a zöme az az elitnél marad, és az elitet gazdagítja. És a nigériai elit tagjai meg szépen ugye ennek jó részét kimenekítik, házaik vannak a francia rivérán, miközben az ország lakosságának a nagy része nyomorog és szegénységben él, és állandó etnikai konfliktusok vannak ugye Nigériában. Jó, de ez nem Nigéria esete csak, ez nagyon sokszor így történik. Nézzük meg a trendeket, mi várható. Általában becslések valahogy úgy szoktak szólni, hogy 2050-re a világgazdaság teljesítménye a mainak körülbelül a négyszeresére fog növekedni. Ez elég megdöbbentő. A harmadik világép meg a kilencszeresére, tehát ott zajlik majd állítólag leginkább. Az utóbbi években olyan 2-5% között növekedett évente a világgazdaság, tehát ennek a trendnek a folytatódását, ha nézzük, akkor körülbelül ez jön ki. Ha egyfőre vetítjük, ez picit kisebb, tehát az E növekedése, mivel közben a népesség is nő, az E növekedés ez kicsit kisebb, valamivel nagyobb, mint háromszoros, ha kiszámoljuk. Ha most persze felmerül a kérdés, és nagyon sokan fel is teszik azt, hogy lehetséges-e ez egyáltalán. Tehát mainak a négyszeresére növekedhet a világgazdaság. Hát valóban elég irreálisnak tűnik, hogy elbír ennyit a bioszféra. Úgyis, mint a nyersanyagoknak a forrása, meg úgyis, mint a hulladékoknak a nyelője. És hát egyre több jelét látjuk annak, hogy hát a bioszféra nyug a világgazdaság súlya alatt, ugye hát a globális éghajlatváltozás és egyéb a fél évben tárgyal dolgokra gondoljatok. Ha most ma már, viszont már a mai adatok, mai számítások se mutatnak sok jót. Biztos hallottatok, vagy sokan hallottatok erről a híres fogalomról, az ökológiai lábnyomról. Az alapkönyve meg is jelent magyarul, ökológiai lábnyomunk címmel. Ugye? Ez egyik a leghíresebb ilyen fenntarthatósági számítást. Mi ez az ökológiai lábnyom? Ugye ez azt jelenti, hogy mekkora az a produktív földterület, ami mondjuk egy ember, vagy egy állam, vagy az egész világ nyersanyagforrás, vagy természeti erőforrásai megtermeléséhez kell, illetve ami az általuk termelt hulladék szennyezés elnyeléséhez szükséges. Produktív földterületbe számítják át az egészet, hektárba, hektár per fő mondjuk, ez az érték. Azt mondják a számítások, hogy a fenntartható lábnyom az kb. 1,9 hektár per fő lenne. Hasson elfogy a krétám. Nincs valakinél kréta? Jó, most ezzel szemben manapság is már túllőttünk ugye, tehát 2,3 hektár manapság, tehát már túl vagyunk a hosszabb távon fenntartható földterület használaton. Most a lábnyom kapcsán azért annyit mindenképpen meg kell jegyezni. Nagyon divatos lett ez a fogalom zöldek körében, főleg itt Magyarországon is egyébként, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy nagyon szemléletes, ugye? Tehát itt szépen egy lábnyom, mekkora súllyal nehezedünk a bioszférára, ugye? Tehát ez egy nagyon jó metafora, remek metafora. Tudományosan már jobban, hát kétségben vonhatom, meg lehet piszkálni. Az egyik dolog az, hogy itt egyetlen dimenzióra, produktív földterületre akarja besűríteni, akar besűríteni nagyon fontos dolgot. De nem véletlenül nem mondtam itt a P-nél mértékegységet, mert ez egy nagyon bonyolult dolog. Hát ezt hektárba kifejezni, hát nem egy rossz ötlet, de azért fenntartásokkal kell ezt kezelni. Jó, tehát ennek a lábnyom dolognak van egy ilyen redukcionista oldala, amit azért észben kell tartani. Ugye megnéztük itt is a csökkentésnek a lehetőségeit a népességnél, nézzük meg itt a gazdasági teljesítménynél is a csökkentés lehetőségeit. Hát ugye az egyik dolog, ami nagyon fontos, a piacok jelentőségének a csökkentése, a korlátozásuk. Ez nem azt jelenti, hogy eltörölni feltétlenül a piacgazdaságot, bár ilyet is mondnak radikálisabb emberek, de azért általában megegyeznek abban, hogy a piac az egy fontos ilyen gazdaságszervező mechanizmus, csak ugye manapság az úgynevezett neoliberális gazdaságpolitika dívik szerte a világban, ugye ez a neve is mutatja, azt jelenti, hogy hagyjuk a piacokat, ne korlátozzuk őket, hagyjuk a vállalatokat, hogy ott fektessenek be, ahol akarnak, ne korlátozza őket közösség, vagy állam, vagy bármi. Ugye most ezzel szemben a piacoknak a korlátozása az nagyon sokak szerint nagyon fontos lenne. Mind globális szinten, mind állami szinten, mind kisebb szinten, mondjuk egy helyi közösség, egy önkormányzat szintjén. Tehát kordában tartani a piacokat. Ami nagyon kapcsolódik ide szorosan, az pedig az, hogy a gazdaságnak ezt a növekedés orientált mi voltát, ezt felszámolni. Tehát ugye ehelyett növekedés orientált helyett egy stacionárius, vagyis állandó gazdaságot, gazdasági rendszert kellene megteremteni. Másik dolog szintén ide tartozik, hogy új közgazdaságtani felfogásra is szükség van. Hát az egyik legfontosabb ilyen irányzatot úgy hívják, hogy ökológiai közgazdaságtan. Tavaly először meg is jelent egy olyan szöveggyűjtemény, ami ennek a tudományterületnek nagyon sok klasszikus, illetve újabb írását. Ezt szerintem már mutattam nektek, ez a Természet és Gazdaság című Pataki György közgazdász kollégámmal közösen szerkesztettük. Azért is mondom, nagyon sok témához szintén kapcsolódik, tehát az óra nagyon sok témájához is kiváló írások szerepelnek ebben a kötetben. Egyébként az ökológiai közgazdaság nem azt mondja, hogy ugye ma a közgazdaságtanban egyetlen irányzat szinte egyeduralkodó, ezt úgy hívják, hogy neoklasszikus. Erről beszéltünk már a történeti résznél. Neoklasszikus irányzat egyeduralkodó. Az ökológiai közgazdaságtan nem azt mondja, hogy a neoklasszikus hülyeség, hanem azt mondja, hogy a neoklasszikus mellett még jó pár más irányzatot is, amelyek ugye, mint a recesszív gének, tehát így elnyomva szerepelnek manapság, ezeket is felszínre kell hozni. Tehát egy ilyen plurális módszertant hirdet az ökológiai közgazdaságtan. Jó, és a harmadik dolog, ami még ide tartozik, tehát a piacok, illetve az új közgazdaságtani felfogás mellett, az egy tudati váltás. Ugye, tehát az emberekben egy tudati váltás, például aznak az alapvető igazságnak a belátása, hogy az alapigényeinken túl igen kevés összefüggés van az anyagi fogyasztás és a boldogságunk között. Tehát egy ideig persze, amíg kellő mennyiségű kaja fedél a fejünk fölé, stb. Ne fázzunk, ne éhezzünk, ne szomjazzunk, de egy idő után már ez az összefüggés megszűnik. Ezt is kimutatták egyébként szociálpszichológiai tanulságok, hogy egy idő után tényleg nem függ a megelégedettségünk, meg a boldogságunk attól, hogy mennyit fogyasztunk. Attól, hogy egy kocsink van, vagy kettő, azon már igazából nem múlik. Ezt egyre több ember felismeri. Hát nem túl meglepő módon épp az Egyesült Államokban, ahol ugye a legnagyobb mérték a fogyasztás, ott dívik leginkább az úgynevezett önkéntes egyszerűségnek a mozgalma. És abban nem menjünk bele, hogy ennek vannak visszaessége is ennek a mozgalomnak, mert összességében ez egy pozitív dolog, hogy arra jöttek rá emberek, hogy ha kiszállnak az anyagi javak hajszolásának a mókuskerekéből, akkor boldogabbak lesznek, mert hogy akkor mondjuk több idejük jut arra, hogy az emberi kapcsolataikat építgessék, stb. Jó, tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az, hogy csökkentjük a fogyasztásunkat, az nem egy ilyen aszkézis, meg önostorozás, meg hogy akkor hú de rossz nekünk, meg korlátozzuk, meg visszafogjuk magunkat, hanem éppen egy bizonyos ponton túl már arról szól, hogy éppen ezáltal növeljük a megelégedettségünket és a boldogságunkat, így teljesítjük ki önmagunkat. Nem anyagi eszközök segítségével, hanem másféleképpen. Ott erre is egyre többen jönnek rá a világba. Térjünk végre a harmadik tényezőre. Ugye az egységnyi gazdasági teljesítménynek a környezeti hatása felbontottuk három részre. Ugye az első az az, hogy mennyire környezetbarát technológiákat alkalmazunk. Hát ugye itt úgy lehet csökkenteni ezt az I1-et, hogy vagy anyagtakarékos technológiákat vezetünk be, hát itt a, ugye újrahasznosítás, reciklizáció, ami nagyon fontos, illetve az energiatakarékos technológiák, tehát az úgynevezett energiahatékonyság. Sőt, ugye egy harmadik dolgot is meg lehet említeni, alacsony szennyezéssel járó technológiák, tehát tiszta technológiák. Egyrészt olyanokra is kell gondolni, hogy szennyezés szűrők a kéményen, ugye ez is elég triviális dolog. Másrészt, amiről mindjárt majd részletesebben is beszélünk, ez a fosszilis tüzelőanyagokról való áttérés a, mondjuk a megújuló energiaforrások. Jó, ez elég tiszta sor. A második ugye ez a gazdaság szerkezet, ugye a gazdasági teljesítménynek, a GDP-nek az összetétele, így is meg lehet fogalmazni a gazdaság szerkezetet. Tehát az a X nagyságú GDP mennyire anyagigényes, mennyire energiaigényes, vagy mennyi szennyezéssel járó gazdasági tevékenységből áll össze. Tehát például, ha egy gazdaságon belül az alumíniumgyártás dominál, ami rengeteg szennyezéssel jár, meg nagyon energiaigényes, akkor az I2-nek az értéke nagy lesz. Ha egy gazdaságon belül mondjuk a textilipar dominál, aminek a környezetterhelése nem túl nagy, akkor az I2 az kisebb lesz. Most az I2 csökkentésére szolgálnak az úgynevezett ökoadók, vagy ökológiai adóreform, vagy zöld adóreform. Ilyet ugye jó pár nyugati országban már vezettek is be, Dánia, Németország néhány helyen, Magyarországon is tervezték, mikor Persányi miniszter beült a bársony székébe, aztán ez hamar elmúlt ez a fellángolás. Ugye ez arról szól, hogy azokat a gazdasági tevékenységeket fokozottabban megadóztatják, amelyek sok anyagfelhasználással, sok energiafelhasználással nagy szennyezéssel járnak, viszont amelyek meg környezetbarátabbak, vagy inkább élő emberi munkát igényelnek, azoknak az adóját meg csökkentik. Ott nagyon fontos, nem növekednek az adók összességében, hanem a meglévő állami újraelosztást struktúrálják át, és ezzel próbálják elmozdítani a GDP-nek egy környezetbarátabb összetétele felé a gazdaságot. Egyébként ilyen irányba hat az is, amit a gazdag országban lehet látni, az ipar részesedése csökken, és egyre inkább a szolgáltatások részesedése az, ami növekszik, de hát ezt is fenntartással kell kezelni, mert rengeteg szolgáltatás energiaigényes, meg szennyezéssel jár, de elsősorban a turizmusra gondoljatok, mint szolgáltatásra. Jó. I3, ugye ez a térbeli mintázat, általában azt lehet mondani, hogy minél lokalizáltabb a gazdaság, annál inkább környezetbarát, de ez, itt megint vannak kivételek és fenntartással kell kezelni. Egyetlen eklatáns példát mondok, Araltó. Ugye helyben megtermeljük a gyapotot ahelyett, hogy importáljuk. Ugye itt a lokalizáció éppen, hogy egy környezeti katasztrófához vezetett. Jó, tehát ezt is fenntartással kell kezelni, de általában igaz. Ha most ugye említettem a múlt órán, hogy ez tulajdonképpen az öt tényező kijelöli az öt fő környezetvédelmi stratégiát. Ebből az öt fő környezetvédelmi stratégiából igazából manapság kettő működik. Mit gondoltok, melyik tényezők csökkentése az a kettő? Ami úgy, ahogy működik persze. Na, melyik lehet az? Hát ez a kettő bizony. Ugye, tehát környezetbarátabb technológiák, meg az ökoadók, ezek mennek. Miért van így? Tehát környezetvédelem címszó alatt ezt szoktuk szinte kizárólag érteni. Miért? Mert ez abszolút beleillik a mai gazdasági rendszernek a logikájába. Nem kérdőjelezzük meg mondjuk a gazdasági növekedést. Ugye megkérdőjeleznénk, akkor itt már a középső tényező csökkentéséről lenne szó. Beleillik a logikába. Mondjuk vegyük az energiahatékonyságnak a példáját. Ha egy cég kevesebb energiával állítja elő ugyanazt a terméket, vagy ugyanannyi energiával több terméket állít elő, ugye az neki is jó. Tehát az ő érdekeivel is összhangban van a környezetvédelmi érdek. Ugye egy ideig persze, aztán mindjárt nézzük, hogy mikor már nem. Jó? Na most ez persze nagyon fontos, ennek a két tényezőnek a csökkentése, csak elég egyszerűen megmutathat, hogy önmagában nem elég. Ugye méghozzá azt mondtuk, hogy az Y az négyszeresére fog növekedni 2050-re a becslések szerint, akkor az azt jelenti, hogy az I-t a negyedére kéne csökkenteni, hogy a mai környezetterhelés szintet tartsuk fel, tehát hogy a P értéke ne változzon. Ugye? Na most viszont arról is beszéltünk, hogy ez már a P értéke már most is elég nagy, és általában azt mondják, hogy a mai nap nagyjából, ha felére csökkentjük, az már fenntartható lenne. Ugye? Akkor viszont az I-t nem a negyedére kell csökkenteni, ha P-t is csökkenteni akarjuk, hanem a nyolcadára, miközben ez a négyszeresére növekszik. A nyolcadára csökkenteni, az kb. 88%-os, tehát egy cirka 90%-os csökkentés 2050-re. Hát ez igen irreálisnak hangzik. Jó, tehát ez több okból is. Az egyik az, hogy jó, tehát összességében azt lehet mondani, hogy önmagában ez nem elég, tehát többi tényező csökkentésre szükség van, de miért nem? Miért nem tűnik ez kivitelezhetőnek egy 90%-os csökkentés? Egyrészt azért, mert hiába van meg jó pár környezetbarát technológia, ezek nem tudnak terjedni. Ennek számos oka van, majd a megújuló energiaforrásoknál erre ki is térünk, hogy milyen okai vannak. Aztán egy új technológia, amiről azt hiszük, hogy környezetbarát, nagyon sokszor kiderül róla, hogy nem az. Ugye, gondoljatok a CFC-kre, a legeklatánsabb példa a CFC-k. Ugye, tehát azt gondoljuk, hogy jó, hogy tök jó lesz a technológia, aztán nagyon sokszor kiderül, hogy ez nem ugyanazt a környezeti problémát, más környezeti problémákat szül. A harmadik dolog pedig az, hogy az energiahatékonyság, meg a gazdaság anyagigényének a csökkentése csak egy bizonyos pontig mehet. Mert belépnek korlátok, vagy technológiai korlátok, tehát egyszerűen technológiailag nem tudjuk csökkenteni, de általában még azelőtt jönnek a gazdasági korlátok, hogy az újabb csökkentés már olyan sok pénzt igényelne, hogy erre ez már nem éri meg a gyártónak. És sajnos ezek a korlátok, ezek már jó néhány gazdag országon a 90-es években hát képbe kerültek, elérték ezeket a korlátokat. Jó néhány gazdag országban visszafordult az a 70-es években kezdődött trend, hogy a gazdaságnak az anyag és az energia felhasználása csökken. Jó, ez is egy nagyon lényeges dolog, mert általában ennek az ellenkezőjét, tehát azt szokták gondolni még az emberek, hogy itt egyre csökken a felhasználás, nem. Nagyon sok helyen újra növekszik. Épp ezért, mert elértük ezeket a korlátokat. Most mindezekből következően még az se biztos, hogy egyáltalán csökkenni fog az I-nek az értéke, nem az, hogy 90%-kal csökkenjen. Ugye? Tehát éppen ezért a másik két tényezőnek, illetve a másik, ha ide veszik az I3-at is, ennek a tényezőnek a csökkentését is fontos célú kitűzni. Jó? Most itt az I3 csökkentéséről csak röviden, ugye ez a gazdaság lokalizációját jelentené, szemben a mai trenddel a gazdaság egyre fokozottabb globalizációjával. Ugyanak az a lényege, hogy minden árut a felhasználási helyhez minél közelebb kell megtermelni, és a hulladékot is felhasználási helyhez minél közelebb kell ártalmatlanítani, kivéve akkor, ha ez túl nagy környezeti károkat okozna, lásd Araltó esete. Azért lehetséges ez a lokalizáció, mert az emberi szükségletek nagy része helyi forrásokból, tehát közel megtalálható forrásokból kielégíthető. Bizonyítja ezt az is, hogy ma a nemzetközi kereskedelemnek körülbelül a fele megdöbbentő módon teljesen identikus, hasonló, azonos áruk között zajlik. Rengeteg példát lehet erre mondani, hogy bementek egy szupermarketbe, magatok is találtok. Az egyik kedvenc példám az az, hogy Magyarországon lehet kapni kaliforniai aszalt szilvát. Ugye? Miközben valószínűleg, tehát nem lepődnénk meg azon sem, ha a Kaliforniában pedig magyar aszalt szilvát lehetne kapni, hiszen mi is jó vagyunk szilvatermesztésben. Ugye? Mi a túróért kell szilvát idehozni, mikor hát szilvát, azt mi is tudunk termelni. Ugye? Tehát, és egy csomó ilyen példa van. Most a lokalizáció nagyon fontos, ez nem azt jelenti, hogy a globális szint teljesen eltűnik, tehát bizonyos fajta globalizáció nem lehet. Ha nincsenek egységes globális környezeti játékszabályok, akkor ha valahol lokálisan hát komoly környezetvédelmi normákat vezetnek be, akkor egyszerűen akkor arrébb szaladnak onnan a tőke, arrébb szalad és kitelepül máshová. Hát különböző csírái megvannak a lokalizációnak a nyugati világban, mondjuk az a úgynevezett közösség által támogatott mezőgazdaság, ilyen van Magyarországon is. Kis termelőnek aki termel általában biomódon, van egy bejáratott vásárlói köre, és akkor oda szállítja gyümölcsöket, zöldségeket, persze mindig idény zöldségeket, meg gyümölcsöket. Ott egy csomó ilyen csírája már, tehát itt is vannak pozitív, biztató trendek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a többi tényező csökkentésére is szükség van, és talán a legnagyobb lehetőségek ebben vannak, tehát a gazdasági teljesítmény csökkentésében, ami viszont abszolút tabu manapság, tehát ilyet nem illik fölvetni, hogy mondjuk a gazdasági növekedést visszafogjuk. A közös megbeszélni valóink közül az utolsó, de borzasztóan fontos, erre még ki kell térni, ez az energiakérdés. Jó, tehát a legfontosabb, ugye a hulladék újrahasznosítása mellett inkább úgy mondom a másik legfontosabb technológiai változás az a fosszilis tüzelőanyagokról való lecuppanás lenne. Először is nézzük meg azt, hogy ez most miért? Hát ez nagyon jó, ez nem, ugye tényleg úgy függünk, mint mondjuk az anyatejtől a gyerek, ugyanúgy függünk a kőolajtól egyébként a gyerek. Jó, tehát először nézzük meg azt, hogy milyen energiatermelési lehetőségeink vannak. Jó, tehát alapvetően van háromféle. Vannak a fosszilis energiahordozók, ugye kőolaj, kőszén, földgáz a három legfontosabb. Megdöbbentő módon 77%-át, legutóbbi adat, amit láttam, ez 2000-es, azt hiszem 77%-át adják a világgazdaság energiafelhasználásának. Tehát abszolút domináns. Kőolaj a legfontosabb, 37%, a másik kettő olyan 20-20% között van. Második lehetőségünk a nukleáris energia vagy atomenergia. Túl szokták becsülni általában ennek a jelentőségét az emberek. Globálisan csak 6%-át adja az energiatermelésnek. Magyarországon ez 12%. Amik keringenek számok, hogy 40%, 38-40%, az csak a villamos energiára vonatkozik. Jó, tehát Paks adja a villamos energia 40%-át, de ez nem az összenergia. Az összenergiának csak 12%-át Magyarországon is. Egyébként hát van viszont egy pár olyan ország, itt Litvániát, Franciaországot lehet leginkább kiemelni, ami viszont nem a fosszilisakon, hanem hát főleg az elektromosság ellátás szempontjából abszolút az atomenergián alapszik. Jó, atomenergiának alapvetően két típusa van, az egyik működik, a másik még nem működik. Ami működik, az ugye az úgynevezett maghasadási energia, az uránnak a 235-ös izotópiának, ugyanak a bomlásából származó energia, 50-es évek óta, 56 óta folyik a kereskedelmi felhasználása. A másik, ami nem működik, ez a magfúziós, vagy röviden fúziós energia. Egyelőre csak próbálkozások vannak. Itt éppen az atommagok fúzióját használják ki. Elsősorban azzal a reakcióval próbálkoznak, ami a napban is zajlik, tehát hidrogén atomok összeolvadása héliummá. Erre majd visszatérünk mindjárt. Jó, harmadik lehetőség a megújuló energiaforrások. Ugye a fennmaradó 17%. Ez lehet napenergia és lehet geotermikus energia. Tehát ugye ez a kétféle energia érkezik a bioszférába. Napenergiát hasznosíthatjuk közvetlenül is. Kétféle technológia létezik. Az egyiket úgy hívják, hogy termikus technológia. Ugye ez a hőtermelés napkollektorok segítségével. Ez egy egyszerűbb, régebbi, több ezer éves játék. És van egy másik abszolút high-tech, modern dolog, ez a fotovillamos technológia. Ezek a napelemek. Itt nem hőt termelünk, hanem áramot termelünk, tehát nem vizet melegítünk, mondjuk, hanem áramot termelünk. Jó, aztán a napenergiát közvetve is hasznosítjuk, hiszen mind a szélenergia, mind a biomassa energia, mind a vízenergia, ezek tulajdonképpen közvetve napenergiák. A vízenergia az részben gravitációs is, de az is ugye nap hajtja a vízciklus, mint azt megbeszéltük. Jó, ez a négy nagy megújuló. Abszolút domináns a biomassa, a 17%-ból 11 a biomassa globálisan, körülbelül 4 a vízenergia, és körülbelül 2 a másik 2 összesen. Összes többi megújuló energiaforrás nagyon minimális. Jó, itt a biomasszánál még annyit mondanék, a biomasszának sok fajtája van, a fa a legfontosabb, de egyéb növényi anyagokat is használnak, állati trágyát is használnak fűtésre, erről is beszéltünk már, és van még egy nagyon fontos dolog, a biomasszából nyert üzemanyagok, egyre divatosabbak, bioetanol, biodízel, ezek is a biomassza energiafajtái. Jó, ezek szintetikus szénhidrogének, ugye. összes többi megújuló kevésbé jelentős, de azért én még kiemelném a geotermikus energiát, ami a Föld bizonyos pontjain, főleg Izlandon, de mondjuk Olaszországban, vagy akár Magyarországon is jelentős lehet, vagy lehetne. Ugye Izlandon jelentős is, Magyarországon nem az, mert nem használjuk ki ezt a potenciált egyelőre. Az összes többi megújuló tényleg kevésbé jelentős, vagy inkább a jövő zenéje. Itt főleg óceáni eredetűeket lehet még mondani. Tengeri áramlatok energiájának a kihasználása, árapálymozgások energiájának kihasználása, vagy amelyik hosszú távon a legbiztatóbb, az a hullámok mozgásának, az abból nyert energia kihasználása. Jó, hát most talán feltűnt, hogy nem említettem a hidrogént, pedig hogy gyakran szoktak mondani, hogy a jövő gazdasága hidrogénen fog alapulni. Na most mi a helyzet a hidrogénnel? Hidrogén nem illik bele ebbe a sorba az előbb említett energiaforrások közé, ugyanis eltér abban tőlük, hogy ez egy úgynevezett másodlagos energiaforrás. Tehát úgy, mint az elektromosság. Ez azt jelenti, hogy egy elsődleges energiaforrás, tehát mondjuk fosszilis, atom, megújuló segítségével kell előállítanunk a hidrogént. Tehát tároló közege az energiának a hidrogén, de nem elsődleges forrása. Na most mi a baj ezzel? Ma, amit előállítanak hidrogént, amiről azt mondják, hogy milyen hú de tiszta anyag, mert az elégetésekor víz keletkezik, az elsődleges energiaforrás, amit felhasználnak ehhez, az mindenek előtt a földgáz. Ugye, most mi a baj ezzel, hogy széndioxid keletkezik, méghozzá több egységnyi energiára nézve több széndioxid, mint ha a földgáz közvetlenül égetnénk el. Ugye? Na most persze hidrogént nem csak földgáz segítségével lehet előállítani, ugye klímabarátabb atomenergia vagy megújuló energiaforrások segítségével előállítani, de ezt manapság még csak nagyon drágán tudjuk megtenni. Ugye? Tehát nem mindegy, hogy a hidrogént miből állítjuk elő. Ugye aztán hát itt vannak különböző problémák, amik csak most kezdenek el gondolkodni rajta, hogy vajon ha ez a hidrogén elszabadul és a légkörbe kerül, ez milyen problémákat okozhat légkörbe vagy a talajban. Vagy ugye egy igen baleset veszélyes a hidrogén, eddigi felhasználásaiból tudjuk, igen gyúlékony, ugye szintelen szagtalan, emiatt is problematikus. Tehát egy veszélyes anyag ráadásul. Jó, tehát ennyit a hidrogénről, jó, tehát fenntartásokkal kell kezelni azokat az állításokat, hogy most a hidrogén milyen tiszta valami. Jó, tehát ezek a fő energiatermelési lehetőségek, milyen környezeti problémák merülnek föl ezek kapcsán. Nézzük sorba. Egy, fosszilis energiahordozók. Hát rengeteg környezeti probléma, erről rengeteget beszéltünk, globális éghajlatváltozás mindenek előtt. Az is föl szokott merülni, hogy ezek esetleg elfogynak, tehát kifogyunk belőlük. Na most ez a 21. században a földgáz és a kőszén esetében alig ha fog megtörténni, viszont nagyon sokan mondják azt, hogy a kőolaj az elfogyhat pár évtizeden belül. Tehát még ebben az évtizedben vagy a következőben eléri a kitermelés a csúcsát, és utána elkezd csökkenni. Kevesebb szakértő mondja, de azért még így is elég sokan, hogy ettől nem kell tartanunk. Jó, tehát nem tudjuk, mi az igazság, és leginkább azért nem tudjuk, mert nem léteznek egységes és független mérések a kőolaj tartalékokra vonatkozóan. Jó, tehát minden ország, bizonyos kőolajmezők országok tulajdonában fennhatóság alatt, vannak bizonyosak pedig cégek fennhatóság alatt, minden ország, illetve minden cég titokként kezeli azt, hogy milyen módszerekkel becsüli fel a tartalékokat. Tehát ez tulajdonképpen üzleti titok, vagy államtitok, és emiatt nem lehet tudni, hogy mekkora tartalékok vannak. A pesszimisták, az olaj kapcsán pesszimisták azt mondják, hogy a Föld ismert kitermelhető kőolaj készletének már körülbelül a felét kitermeltük, és a másik feléhez, a megnövekedett igények miatt, tehát másik fele elfogyasztásához jóval kevesebb idő is elég lesz, mint az első feléhez, amit használtunk. Erre azt mondják az optimisták, hogy a kőolaj kitermelésnek az egész története tele van azzal, hogy olyan izékkel, borulátó jóslatokkal, hogy jaj Istenem, elfogy a kőolaj, aztán mindig fedeztünk fel új tartalékokat. Erre azt mondják a pesszimisták ellenérvként, hogy igen ám, de a legtöbb olajkészletet azt az 1960-as években tárták fel, és azóta a világ globálisan, és azóta csökken szerte a világban a feltárt, évről évre csökken a feltárt mennyiség. és ma az éves feltárás a 60-as évekbeli szintnek kevesebb, mint egy ötöde, ami azért megdöbbentően alacsony. Ugye, ráadásul az elmúlt 30 évre már igaz az, hogy a kőolaj égetésének, a felhasználásának a mértéke meghaladta az új készletek feltárásának a mértékét. Ráadásul mind az országoknak, mind a cégeknek érdekükben állt eltúlozni a olajkészleteiknek a mennyiségét, mert például ugye a kőolaj exportáló országoknak a szervezete, az OPEC, OPEC, ugye, úgy írják, az részben a készletek alapján határozta meg a kvótákat, tehát ki mennyit termelhet ki, és ezáltal mekkora súlya lehet a világgazdaságban. Hát nyilván minden országnak az volt az érdeke, hogy többet valljon be, mint amennyi van, és mivel saját titkos módszereik vannak, annyit vallhattak be, amennyit akartak. Ugye? Ugyanez a cégek esetében arról szól, hogy a részvény árfolyam növekszik, ha azt mondják, hogy nagyobb tartalékuk van. Úgyhogy volt éppen múlt év elején volt egy botrányos eset, ma már emlegetett Shell vallotta be, hogy bizony 20%-kal többet vallott be tartalékkészletként, mint amennyi van neki kőolajból, sőt, és azóta még tovább módosítgatta lefelé a becsléseket. Tehát ez igen megrendítette a bizalmat. Jó, tehát, és amit még el lehet mondani, hogy ha van is még kőolaj, földrajzilag egyre távolabb eső területen, és technológiailag egyre nehezebben kinyerhető készletek. Tehát magyarul egyre drágább a kitermelés, egyre megdrágul a kitermelés. Mindezek ellenére nem biztos, hogy lesz gond a kőolajkészletekkel, mármint az elfogyásuk tekintetében. Ha viszont azzal nem lesz gond, a folyamat másik végén, ugye széndioxid, globális éghajlatváltozás mindenképpen. Atomenergia. Atomenergia hátulütői. Ezeket azért is hangsúlyozom ki, mert ugye itt a TTK-n egy nagyon sok oktatótól hát egy elég kritikátlan dicsőítése folyik az atomenergiának. Úgy gondolom, hogy picit árnyaltabban kell ezt látni, mint sokan látják itt a karon. Nyilván van egy csomó előnye is ennek a technológiának, meg van egy csomó hátránya is. Csomó hátrány közül ugye hát a legnevezetesebb a reaktor balesetek. Csernobil 1986, ugye lassan 20 éves évfordulója lesz. Egyetlen megdöbbentő adat ennek kapcsán, Fehér Oroszországban a becslések szerint minden negyedik ember szenved a csernobili katasztrófa következtében bekövetkezett egészségkárosodástól. Másik kulcsprobléma a radioaktív hulladékoknak az elhelyezése. Ugye általában azt a megoldást szokták javasolni, hogy föld alá rakjuk, föld alatti tárolókba. Itt a probléma, ami felmerül az, hogy nem ismerjük kielégítően a földkéregnek a mindenféle mozgásait, folyamatait, geológiai jelenségeit, és a nagy gond az lehet, hogy mikor a felszín alatti vízzel érintkezésbe kerül, nem kell magyarázni, hogy miért, ugye bekerülhet ivóvízbe, stb. Tehát nem túl biztonságos dolog föld alá helyezni. Jó. Aztán persze felmerül az a probléma, hogy hova rakjuk. Ugye egyik falu se akarja a saját határában, hát Magyarországon, és ez a történet elég közismert. Jó, aztán atomfegyvereket gyárthatnak, reális veszély a elhasznált radioaktív anyagból. Volt Szovjetunióban ez elég reális veszély, vagy terrortámadás, vagy egyéb katonai támadás célpontja lehet egy atomerőmű. Nem feltétlenül csak ilyen szeptember 11-e féle támadásokra, bármilyen más támadásra lehet. Tehát biztonsági szempontból, biztonságpolitikai szempontból is egy veszélyes dolog, és a többi, és a többi. Milyen környezeti problémák merülnek fel a megújulóknál? Jó, hát ez most összességében egyébként, ezt nem mondtam, de nagyon fontos, egyik energiatermelési mód sem jár környezeti problémák nélkül, tehát nem tudunk olyat találni, csak hát vannak különbségek azért, hogy mekkorákkal. Jó? Most a megújulók közül a biomassa meg a víz a problematikusabb. A biomasszánál egyáltalán kétségbe vonható, hogy megújuló-e, mert ugye ha nagyon gyorsan használjuk ki, mondjuk erdők esetében gyorsabban, mint amilyen gyorsan megújulnak az erdők, akkor már az sem megújuló. Ugye ugyanígy a kőolaj is lehetne megújuló, ha csak annyit használnánk el belőle, amennyi egyébben keletkezik, de hát ez ennél többet használunk nyilván. Jó, tehát főleg az erdőirtások miatt problematikus a biomassa felhasználása, de egyéb más dolgok is vannak. A vízenergiánál a pici hegyvidéki erőművekkel általában nincs gond, de ezekkel a gigantomán síkvidéki nagy erőművekkel, mint Bős Nagymaros, vagy a kínai háromszoros, ami mostanában kezd beindulni, azzal viszont rengeteg gond van. abszolút átalakítják ezeket a vízi természetes társulásokat, folyóvízből álló vizet ugye duzzasztással csinálnak, megváltozik az élővilág, stb. Tehát fajok halnak ki. És ami a legmegdöbbentőbb, hogy bizonyos víztározók esetében kimérték azt, hogy jelentős üvegházgáz források, ugye főleg a növényzet, ugye ott eutrofizálódnak ezek a víztározók, a növényzet bomlásából felszabadul metán, meg széndioxid, üvegházgázok, és kimérték azt, hogy egyes tározók bizonyos években egységnyi elektromosságra vonatkoztatva több üvegházgáz kibocsátásával járnak, mintha fosszilis tüzelőanyagokból állítanánk elő ezt az elektromosságot. Jó, tehát ez egy érdekes és kevéssé tudott dolog, azt hiszem. Jó, kisebb problémák vannak a napszél geotermikus energiánál. Ugye a napenergiánál, a fotovillamos technológiáknál a napelemek gyártása az problematikus, tehát energiaigényes, meg sok veszélyes hulladék keletkezik. A szélnél a szélerőművek zaját, meg a madarakra kifejtett negatív hatásukat szokták mondani, de azért ökológiai értelemben messze ezek a legkevésbé problémásak. A legfőbb gond, ami a megújulóknál felmerülhet, hogy a teljesítménysűrűség értékük, watt per négyzetméter, ugye ezt már definiáltuk egyszer, jóval kisebb, mint a fosszilis tüzelőanyagoké. Ebből következően egy megújuló energiaforrásokon alapuló társadalomban jóval több területet kell az energiatermelésnek szentelni. Nagyon lényeges problémája a megújulóknak, minden megújulónak. Jó, és hát az még egy másik fontos probléma, hogy nagy mennyiségű azonnal felhasználható energia tárolása is nehéz. Tehát ez az energiaellátás biztonságát veszélyeztetheti. Milyen trendeket látunk, milyen perspektívákat látunk? Ugye fosszilisak részarányának csökkentése a cél. Atomenergia vagy megújulók, melyiket válasszuk? Az atomenergiánál láttuk, hogy sok probléma van. Ezek kis eséllyel megvalósuló kockázatok, de ha megvalósulnak, akkor nagy gond van. Ezt kell mérlegelni. Fúziós energia. Fúziós energia, ugye, ami még nem létezik, ez arról híres, hogy ez az az energia, amelyikről mindig azt mondják, hogy majd 50 év múlva. 50 éve is azt mondták, hogy majd 50 év múlva, meg ma is azt mondják, hogy majd 50 év múlva. Komoly fizikusok mondják azt, hogy ez tök irreális az egész fúzió, tehát nagyon bizonytalan dolog. Rengeteg olcsó és tiszta energia volna, ha ez megvalósulna, jó volna ez nekünk vajon? Jó, ez házi feladat a kérdés, de gondoljatok a történeti részekre, hogy mikor megnőtt az energiafelhasználásunk, akkor mi történt bioszféra átalakítás szempontjából. Jó, a megújulóknál egy nagyon fontos kérdés maradt még, amiről beszélnünk kell, ez pedig a következő tévhit. Rengetegen mondják azt, hogy jaj, de szép volna áttérni a megújulóknak, de sajnos ezek a technológiák nem elég fejlettek. És ezt felejtsétek, ez egy totál butaság, sokszorosan elvileg, potenciálisan már a mai színvonalukon is sokszorosan ki tudnák elégíteni a világ energia szükségletét, még a jövőben itt is, ami valószínűleg nagyobb lesz. Probléma az azzal van, hogy nem tudnak terjedni ezek az energiaforrások kellő gyorsan. Nek rengeteg oka van, ezek egymással összefüggő okok, hármat fogok mondani. Az egyik az, nyilvánvaló vannak érdekek, tehát komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy a fosszilisakkal foglalkozzunk továbbra, és azokon alapuljon a gazdaság. Ezt nem kell magyarázni. Másik az, ezzel összefügg nyilván szorosan, szerte a világon az államok sokkal kevésbé támogatják és ösztönzik a megújulókat, mint a fosszilisakat és az atomenergiát. Ez mind anyagi támogatásra, mind egyéb támogatási formákra kell gondolni. Harmadrészt pedig vannak infrastruktúrális kényszerek, ezek azt jelentik, hogy a meglevő technológiák, a meglevő intézmények a jelenlegi energiahordozókra vannak kitalálva, és csak nagyon lassan tudnak változni. Jó, azért annyi pozitívumot lehet mondani, hogy épp a szél és a napenergia nőtt a leggyorsabban a 90-es években, persze hát nulláról könnyű növekedni, tehát azért az is hozzátartozik a történethez. És ami még nagyon fontos itt az energiaváltás mellett, az energiatakarékosság és az energiahatékonyság. Jó, tehát nem azzal kell számolni, hogy meglevő energiaigények vannak, hanem az energiaigényeket is lehet csökkenteni takarékossággal, illetve hatékonysággal. Na hát ez utolsó óra átka, ugye, hogy itt akkor az ember szeretné befejezni, és akkor nem lehet a következőre. Hát már úgyhogy bocsánat a hosszabbításért. Hát van egy-két fontos megbeszélnivalónk, még igyekszem nagyon gyorsan. A legfontosabb kérdésem, ja, hát először is, amit mindenképp szerettem volna nektek mondani, én nagyon köszönöm az egész fél éves figyelmet, és főleg az aktív részvételt. Tehát tényleg nem volt még, nem akarok itt most udvarolni nektek, de nem volt még ilyen évfolyam, ahol 6-7 olyan ember volt, aki folyamatosan értelmesen szólt hozzá, jókat kérdezett, jó megjegyzései voltak, meg akik nem szóltak, azokon is sokakon látszott, hogy érdeklődve figyeltek. Jó, tehát ez mindenképpen egy pozitív dolog volt. Ide kapcsolódik még, hogy ennek van egy folytatás ennek a tantárgynak, akit érdekel, és aki 4-est vagy 5-ös kap, tehát levizsgázik, és 4-es vagy 5-ös kap, mindenki számára nyitott. Az a neve, hogy Bioszféra és Ember 2, és ez egy ilyen, hát inkább beszélgetős, nem előadás, hanem szeminárium, és speci, ez nem kötelező tárgy, de az utóbbi években is mindig jártak környezettanúsok, tehát hát, ha valakit érdekel. Jövő heti órát Vida Gábor tartja, aki nem lesz terepgyakorlaton, jöjjön be, már csak azért is, mert ez is vizsgaanyag természetesen, én is itt leszek, és szolgalmasan figyelek, és majd kérdezgetem, jó? Nagyon fontos, amit mondtam, de nem győzöm ismételni, csak az idei anyag jó. Tehát az idei anyag más, mint a tavalyi. A vizsga úgy megy, nincs tételhúzás, hanem leülünk egymással szemben, és beszélgetünk kb. Fél órát. Akinek nagyon jól megy ezzel 20 percet, akinek kevésbé megy jól ezzel 3-4 órát, vagy 1 órát, ez változó. És ami ide tartozik szorosan, hogy ezen beszélgetés alatt az anyag különböző részeibe fogok belekérdezni. Jó, tehát nem érdemes azt megpróbálni, hogy valaki mondjuk a felét tudja, vagy a hárnyedét, és aztán eljön, mert úgyis kiderül, és ha valakinek egy bizonyos részről se kép, se hang, az jó eséllyel nem fog átmenni a vizsgán. Jó, tehát aki a végére ért, az jöjjön vizsgázni, ebből az következik. Aztán, ami nagyon fontos még, mindenképpen mindenkitől kérdezek majd jó pár ilyen elgondolkodtató kérdést. Olyan kérdéseket, amire csak akkor tud az ember válaszolni, ha már belemélyedt az anyagba. Jó. Ez nem egy-két napos tanulást igényel. Jó. Aki nem járt be órákra, azoknak azt tudom javasolni a sikeres vizsga érdekében, hogy ne egy jegyzetet kérjenek el, hanem kettőt. Ez azért jó, mert általában az szokott kiderülni, akik megbuknak és nem jártak be, hogy nincs jó jegyzetük, tehát hiányos jegyzetet kaptak, vagy rossz jegyzetet kaptak. Tudom, hogy ez több macera, meg több pénzbe kerül kettőt lefénymásolni mondjuk, vagy elkérni több időbe, de megéri. Jó, tehát ha aki már két viszonylag jó jegyzet alapján tud tanulni, az már jó eséllyel átmegy. Jó, tehát valakinek, akinek hiányoznak bizonyos jegyzetei, ezt mindenképpen tudom javasolni. Jó, tehát az elmúlt éveknek a tapasztalata. Én részemről ennyi. Van-e valakinek még vizsgával kapcsolatos kérdése, hozzáfűzni valója, megjegyzése? Nincs? Jó, na akkor köszönöm szépen még egyszer az egész fél éves figyelmet.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Globális ökológia. Ökológiai problémák társadalmi háttere. A felvétel 2005. májusában készült.